Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, köszöntelek benneteket testvérek, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Pár évvel ezelőtt már történt ilyen, de nem is tudom, Covid előtt, vagy Covid után volt, vagy Covid közben. Na mindegy, megint együtt vagyunk, úgyhogy Isten áldását kívánom valamennyiünk számára. Köszönöm ezeket a dolgokat, amiket választottatok. Ti nem tudtátok, hogy mi a téma, de én tudtam. És nem tudtam másképp hallgatni, mint hogy a Szentlélek összehozta. Az örömöt hoztam témának ma. Hogy mindjárt az első énekben, meg a harmadikban is ott volt az öröm, mint kifejezés. Úgyhogy az nem véletlen. És akkor bátorítok mindenkit, hogy kezdjük engedni, hogy hasson ránk az öröm, az Úrnak az öröme. Jó? Nem baj, hogyha belül örülünk, meg az se, hogyha ennek adunk kinyilvánítását, mert a többiek honnan tudják, hogy mi örülünk, hogyha mi ezt valahogy nem tudjuk kimutatni, vagy kisugározni. És honnan jönne meg nekik a kedvük a saját örömüknek a felszabadításához, hogyha nem látják maguk előtt valakiknek a példáját, hogy más is kimeri fejezni az örömöt. Ugyanis amikor örülünk, akkor ez egy jó érzés. Szerintem most, ahogy a dalokat énekeltük, lehet, hogy szerettünk volna kicsit dobogni a lábunkkal, vagy netán tapsolni, mert éreztük, hogy ez úgy bennünk valamit gerjeszt. És azt hiszem a második ének volt az, hogy amikor a Szentlélek megérint, akkor tudom, más leszek. Hát igen, mert a Szentlélekkel együtt jár az öröm is. És természetes, hogy akkor szeretnénk másképp gondolkodni, másképp érezni, másképp cselekedni, amikor a Szentlélek megérint, amikor az Istennek az öröme megérint, és kiderül, hogy rezonálunk mi erre. De fontos, hogy merjük fölvállalni azt, hogy örülünk. Amikor örülünk, akkor merjük ezt fölvállalni. Tény, hogy amikor az örömünket kimutatjuk, akkor a pajzsot, a páncélt, a várfalat, úgy arrébb toljuk, vagy kilépünk a várkapukon kívül, kilépünk a falakon kívül, vagyis védtelenné válunk. Védtelenné válunk. És az a kérdés, hogy tartunk-e ettől a védtelenségtől, vagy pedig az örömünk véd bennünket. Az örömmel együtt járó erő véd bennünket. Na akkor nézzük a Biblia, hogyan beszél erről. Több helyről fogok ma igét olvasni, de az első a Filippi levélnek a negyedik fejezetéből a negyedik vers, Pál apostol jól ismert szavai, hadd olvassuk Filippi 4:4-et, ami így hangzik, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Parancs, vagy felszólítás, ahogy akarjuk, úgy vesszük. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindenkor örüljetek, akkor valahol bele kényszerít bennünket ez az ige, vagy ez a gondolat egy olyan helyzetbe, hogy a bennünk levő örömnek minden körülmények között lehet utat engedni. És akkor tudunk örülni, ha bennünk van az öröm. Ha az örömöt kívülről várjuk, hogyha kívülről várunk impulzusokat arra vonatkozóan, hogy majd okot találunk az örömre, hát azt tudjuk, hogy az élet az fukar. És ritkán kapunk kívülről impulzusokat ahhoz, hogy örülni tudjunk. És amikor azt mondja Pál apostol, ja, az Úrban örüljetek mindenkor. Ismét mondom, az Úrban örüljetek. Akkor ez azt jelenti, hogy bennem van a forrás, ami az örömnek a forrása. Illetve nem is, hogy ami, hanem aki az örömnek a forrása. És ha bennünk, már pedig bennünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik befogadtuk őt, ott van bennünk a forrás. Ott van bennünk ő. Bármilyen körülmények közé kerülünk is, ő ott van bennünk. Ő velünk jön. És ő az oka minden körülmények között az örömünknek. Lapozzunk a... Van itt Bibliája a némelyeknek? Jó, akár a villanyos Bibliát vegyük elő, akár a papír alapút. Most lapozzunk a János evangéliumához. A 15. fejezetből olvasom, a 9. verstől, a 12. János evangéliuma, 15. fejezet, 9. verstől. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatát, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljesé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Három dolgot olvastunk itt, amivel kapcsolatban Jézus azt mondja, hogy ez az én, ez az én, ez az én. Van az én szeretetem, van az én örömöm, és van az én parancsolatom. És ez egy háromszöget alkot. Az én szeretetem, az én örömöm, és az én parancsolatom. És összefügg a három, vagyis lehet elképzelni úgy, hogy ez a három, mint egy, hát a Wankel motort, nem tudom hányan ismeritek, ugye, ott másképp működik a Wankel motor, de a lényeg az, hogy a háromszög három különböző pontján történnek a különböző történések, és azok hajtják meg a motort. És fontos, hogy mondja, maradjatok meg az én szeretetemben, és ha én szeretetemben megmaradtok, és befogadjátok az én szeretetemet, akkor ez egy örömöt fog generálni. Ez örömök, az én örömöm lesz akkor bennetek. És amikor ebből az örömből megcsináljátok az én parancsolataimat, akkor kifejezitek azt, hogy ti is szerettek engem. És akkor egy nagyobb adagot értek át az én szeretetemből, nagyobbat tudtak befogadni. Ez a nagyobb szeretet befogadás nagyobb örömöt generál. Ez a nagyobb öröm, vagy ez egy újabb öröm, egy újabb engedelmességet a parancsolatnak a megtartását hozza. Ez egy nagyobb szeretet adagot generál én felém. Még jobban tudjátok befogadni az én szeretetemet. És ez a három egymás után következik. Bármikor magunkba engedhetjük azt az érzést, azt a gondolatot, hogy az Úr Jézus szeret engem. Szeret engem. Én szeretve vagyok. És hogyha érzed azt, hogy szeretve vagy, ez egy örömöt generál. Ha ez az öröm megjelenik, akkor több erőforráson arra, de akkor tegyük úgy, ahogy Jézus mondja. Csináljuk azt, amit ő mond. Fejezzük ki ezen keresztül, hogy én is szeretem őt. Még inkább megerősödök az ő szeretetében ezen keresztül. És ez bárhová lehet vinni ezt a Wankel motort. Ezt a három szöget bárhová lehet vinni, mert ez bennünk van. Ez teljesen független, hogy milyen életkörülmények között vagyunk. Ezt a valódiságot bármikor elő lehet venni. Ez mindig ott van nálunk, mert bennünk van. Ezért örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, mert Istennek a szeretete mindig velünk van. A Jézusnak a szeretete mindig velünk van. És én is tudok cselekedni ő érte minden helyzetben. Mindig tudok úgy dönteni, ahogy az kedves előtte. Ahogy tudom belül, hogy jó lenne dönteni. És mi ad erőt ahhoz, hogy úgy tudjak dönteni, ahogy ő szeretné? Az öröm. Az ő öröme. Az az öröm, ami őtől származik. És nem a körülmények adják ezt az örömet, hanem ez belülről jön. És ezen keresztül mi tudjuk megváltoztatni a körülményeket. Amikor istenes módon cselekszünk, amikor nem úgy reagálunk a rossz szomszédra, bár tudom, hogy itt senkinek nincsen rossz szomszédja, csak vigyáznunk kell, hogy nehogy mi legyünk a rossz szomszéd. De ha nem úgy reagálunk, ahogy a dühünk, ahogy az ellenségeskedésünk, a fájdalmunk, a megsebzettségünk, vagy a depressziónk, elegünk van mindenből. Ha nem így reagálunk, hanem szeretettel, tiszta szívvel, pozitív kisugárzással, jó hozzáállással, változik a körülményünk is. Megváltozik a szomszéd, megváltozik a munkatárs, megváltozik a hozzánk való hozzánk állás. Nem tudom, tapasztaltátok-e, akkor bemegyünk egy boltba, és ott van egy fáradt eladó, vagy egy fáradt pénztáros. És látszik, hogy kedve nincsen már hozzánk. És hogyha oda makogunk neki valamit, és parancsba adjuk azt, hogy mit kérünk, hát olyan lesz, az fogadj Isten is, mint az adjon Isten. De rá tudsz mosolyogni, jó napot kívánsz, látod, hogy fáradt, és akarsz adni magadból valami jót, szólsz egy jó szót, kettőt, hármat, szépen kérsz, megköszönöd, úgy érzi, hogy ma már megérte fölkelni, mert valakitől kaptam egy jó szót. A körülmény megváltozik azon keresztül, ahogy mi belevisszük a Krisztus szeretetét, a Krisztus örömét, a neki való engedelmességet, az ő parancsolatának a megtartását, belevisszük az életkörülményeinkbe, és az megváltozik. És ez nem azt jelenti, hogy ez könnyű. Ezért kell parancsolni, örüljetek. Ezért kell felszólító módba tenni, örülj. Mert ez nem megy könnyen magától. Ehhez nekünk össze kell szedni magunkat. Ez tudatosan kell, hogy cselekedjünk. Na de hát ehhez kaptunk erőt. Hát erre van, amikor a Szentlélek megérint, tudom, más leszek. Pontosan erre adatik a Szentlélek, hogy a saját életünket és egymás életét szebbé tegyük, áldottábbá tegyük. Tudjunk Krisztusra mutatni a cselekedeteinkkel, viselkedéseinkkel, szavainkkal, kisugárzásunkkal. Ezekhez a mindennapi dolgokhoz, mindennapi egyszerű lépésekhez tőle jön az erő, tőle jön a kegyelem. És ha már egyszerű bennünk lakik, hát akkor miért ne használjuk az ő erejét, az ő kegyelmét, az ő jóságát? Miért ne éljünk ebből a forrásból? A lélek gyümölcse mindenki számára ismerős. Ugye Galata 5.22. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, és nem mondjuk tovább. A második az öröm. A lélek gyümölcse az öröm. Bennünk lakik a Szent Lélek. Bennünk lakik, akik hiszünk Jézus Krisztusban, befogadtuk őt, ott lakik bennünk az Isten szent lelke. Te a szent életnek a temploma vagy, benned lakik. Ott van benned. És ő termi a gyümölcsöt, az örömöt. Hát ha hívőnek tartod magad, és csak nyomokban tartalmazol örömöt, csak nyomokban, az se rossz egyébként, ugye az allergiások tudják, hogyha nyomokban magyarót is tartalmaz, és magyaróra vagy érzékeny, akkor ne tartalmazzon az még nyomokban sem, mert allergiás leszel. De hát, ha legalább nyomokban örömöt tartalmazunk, az már némelyekre hatással tud lenni. De miért csak nyomokban tartalmazunk örömöt? Lehet bővölködni benne. Miért ne bővölködjünk? Miért ne gazdagon teremjen bennünk örömöt a Szentlélek? Úgyhogy nem a citromgyalók társasága kell, hogy legyen a gyülekezet, hanem a Szentlélek gyümölcsét, és ugye a Szentlélek gyümölcse nem a citrom, bár az is Isten teremtése a citrom, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, és sorolhatnánk. A római levélben Pál apostol azt mondja, a 14. fejezetben, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és a Szentlélekben való öröm. Ha tudod azt, hogy Isten országának a tagja vagy, része vagy, Krisztus benned él, megtértél, átadtad az életed Jézusnak, követed őt, akkor benned az Isten országa van, meg te benne vagy Isten országában. Akkor ennek az országnak a klímája többek között az öröm. A klímája az öröm. És amikor nem találkozunk ezzel az örömmel, és nem gerjed fel bennünk az öröm, és nem hordozzuk, vagy hiányoljuk, akkor gondolkozzunk el, hogy mennyire engedjük magunkban érvényre jutni az Isten országát, a Krisztusnak az uralmát. Mi atyánkban imádkozzuk, jöjjön el a te országod. Mire gondolunk akkor, amikor ezt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod? Arra, hogy majd egyszer lesz a világ vége, és akkor majd új jég és új föld, az is rendben van. De amikor Jézus azt mondja, hogy közöttetek, sőt, bennetek van Isten országa, akkor ez nem egy messzi levő, majd valamikor levő Isten országa, a te országod, hanem ide jöjjön be a te országod. Ide jöjjön be a te igazságod, a békességed, a Szentlélek által való öröm. Ide jöjjön be. Az mi családunkba jöjjön be. Ott valósuljon meg. A mi munkahelyünkön, a mi gyülekezetünkben. És ott, ahol én vagyok, abban a kis aurában, abban valósuljon meg. Abban legyen, abban jöjjön el. Itt gerjedje fel az öröm. Korintusi második levélből olvasok most a 7. fejezet 4. vers, 2 Korintus 7.4. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni való van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Hát ezt rakjátok össze. Semmi okom nincs arra, hogy örömöm legyen. És ennek ellenére csordultig vagyok örömmel. Hát nyilván nem kívülről jön ez az öröm. Nem a körülményekből jön, hanem belülről vagyok csordultig örömmel. A Szentlélek öröme van bennem minden körülményem ellenére. És Pál apostol azt mondja, hogy nem hagyom, hogy megfojtsa a körülmény az örömöt bennem. Nem engedem meg. Nem engedhetem meg, mert ha már belőlem se az öröm jön ki, akkor nyilván vissza van folytva a forrás. Akkor, ha én nem áradok ki, akkor kívülről árad belé valami. És hogyha belül lesz a nyomorúság, na az lesz a nagy baj. Ezt a luxust nem engedhetem meg magamnak. Ezért nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és belülről fakad, belülről támad az Istennek az öröm, a Szentlélek öröme, és ennek akarok utat engedni, ugyanis ez a védelme. Amíg én belőlem az öröm árad ki, addig nem az a nyomorúság árad belém. Amíg belőlem az öröm árad ki, addig nem a félelem árad belém. Amíg belőlem az öröm árad ki, nem a depresszió árad belém. És lehetsz akármilyen nyomorult mellettem, akármilyen depressziós, nem vagyok hajlandó betöltődni a te depresszióddal, meg a te szerencsétlenség érzéseddel, meg a félelméddel. Nem vagyok hajlandó, de nem úgy, hogy bántalak téged, hanem egyszerűen hagyom, hogy az a forrás fakadjon, és jöjjön ki belőlem. És ez a védelme. És igaz, hogy amikor örülünk, amikor csináljuk az örülést, akkor védtelenné válunk, támadhatóakká válunk. Gúnytárgyává lehetünk. Amikor olyan széles mosoly jársz az utcán, hogy körbeér a fejeden a szám. Hát ez nem normális az ember. Hát, mi oka van neki, hogy ebben a helyzetben örüljön? Hát, jó, tudom. Néha muszáj védekeznünk, és nem mutathatjuk ki azt a nagy örömöt, de hogy soha. Hogy az az általános vélemény rólunk, hogy hát nem látom, hogy valami öröme lenne. Néha mutassuk ki. Vagy gyakrabban mutassuk ki. Gyakrabban engedjünk teret. Inkább gúnyoljanak azért, mert tele vagyunk örömmel, és látszik rajtunk, és irigyeljenek, vagy haragudjanak ránk azért, inkább, ugyanis mégiscsak ez a kívánatos életállapot. Mégiscsak ez a kívánatos klíma. Jobb egy mosolygós eladóval találkozni, mint depressziósa. Jobb egy mosolygós benzinkutassal találkozni, mint egy depressziósa. Jobb egy mosolygós tanárral, lelkésszel, kőművessel találkozni, mint egy magávaroskat szerencsétlenséggel. Sokkal jobb. És hadd találkozzanak akkor velünk az emberek így, hogy az örömünket látják. És nem azért, mert mutatjuk azt, ami nincsen, hanem azért, mert mutatjuk azt, ami van. És ha bennünk Krisztus ott van, akkor amikor a Szentlélek megérint, akkor tudom, más leszek. És az örömünket merni kell kimutatni. Merni kell fölvállalni. Merjétek fölvállalni az örömet. Mert fölvállalni. Jobban jársz te is. Jobban jársz, és értékeled. És ezzel bátorítunk másokat is. Zákeus történetét valószínűleg mindenki ismeri, vagy többnyire ismerjük. Azért csak lapozzunk oda, mert két nagyon fontos dolog van a Zákeus történetében. Lukács evangéliuma 19. fejezet. Ugye Zákeus látni akarta Jézust, kicsi, alacsony ember volt, nem látta a tömegtől, ezért fölment egy fügefára, és onnan nézte, és Jézus pedig leszólítja, Lukács 19, 5. versről olvasom. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadba kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, imé vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Örömmel fogadta Zákeus. Örömmel fogadta. Valószínű, hogy látszott rajta az öröm. Ebben az örömében azonban némelyek összeráncolták a szemöldököket, és Jézusra is, meg Zákeusra is nehezteltek. Hát ez így nem jó. Milyen az a Jézus, hogy bemegy egy ilyen bűnös emberhez? Ez meg honnan veszi a bátorságot, hogy fölmenjen a fára, és akkor magára fölhívja a figyelmet, és aztán Jézus meg befogadja. Tehát ez egy igazságtalan helyzet. Azonban Zákeusnak olyan nagy volt az öröme, nem csak amiatt, hogy Jézus leszólította, hanem hogy befogadhatta Jézust a házába, mert ezzel együtt, hogy Zákeus Jézust a házába fogadta, a szívébe is fogadta. Honnan tudjuk ezt? a cselekedeteiből, amit ennek az örömnek a kifejezése mutat. Azt mondja, az a fukar ember, az a patvarkodó ember, az a zsaroló ember, az, aki a nyagias volt, addig mit mond? Uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől kizsaroltam valamit, patvarkodással elvettem, a négyszeresét adom vissza. Még belegondoltam, hogy és Zákeus né, mit szólt ehhez? Szegény uram megbolondult. Vagy megtér? Vagy most jött helyre az esze? És igazából Zákeus most jött ki a korábbi megbolondulásából. Most gyógyult meg. És az az öröm, amivel ő Jézus fogadta, készítette egy olyan cselekvésre, amitől gondolt mindenki azt, amit akart, de Jézus véleménye az volt, ma üdvössége lett ennek a háznak. Igazából most történt az igazi megtérés, és a Zákeus öröme az olyan öröm volt, amit nem lehetett tőle elvenni. Sokkal többet ért ez az öröm, mint az a vagyon, amit ő addig fölhalmozott. Sokkal nagyobb volt az, aki belé került, az a Jézus, az a Szentlélek, akit ő befogadott. Sokkal-sokkal többet ért az ő számára, mint amit addig elvett másoktól, vagy megszerzett. Vagy nézzük a kereskedőt. Máté 13-ban olvasunk erről, 44. vers. Olyan a mennyek országa, hasonló, a kereskedőhöz, aki drága gyöngyöket akar, hogy keres, és egyszer rátalál egy igazi kincsre, egy igazi kuriózumra, és örömében elmegy, eladja mindenét, és megvásárolja azt a drága gyöngyöt. Örömében elmegy, és eladja mindenét, és megvásárolja. Örömében. Mert valami olyat talált, amire rájött, hogy ezt akartam mindig, ezt kerestem mindig, és ez nekem mindent megér. És örömében elmegy az eszem. Mindenét eladja. Mert sokkal nagyobb kincset talált, és igazából most jött meg az esze. És valahol erre várt egész életében. Mikor volt utoljára, hogy örömödben olyat csináltál, amitől azt mondtad te is, hogy hát ez nem normális dolog, vagy azt mondták rá, hogy hát ez nem normális. Te örömödben csináltad, örömödben. Nem részegségedben, nem felelőtlenségedben, hanem örömödben. Örömödben. Gondolkozzunk egy kicsit. Mikor engedtünk utoljára szabadutat az örömünknek? Olyan cselekvésben, amiről éreztük, hogy ez valódi, ez igaz, ez nagyon jó. És szerencsére nem gondoltuk meg magunkat, mert lebeszéltük volna magunkat róla. Mert az öröm néha ellene megy a logikának. A bolond logikának. Mert amikor az Úr öröme van bennünk, igazából akkor van helyén a gondolkodásunk. Akkor látunk jól, és a mennyben lesz az örök öröm. Az egyik dalban ezt énekeltük. Örök öröm. Örök öröm. A mennyben, amikor megérkezünk az Úr dicsőségében, örök öröm lesz a fejünkön. Igazából a legjobban akkor lesz a helyén az eszünk. A legtisztában akkor fogunk tudni gondolkodni. És amikor az Isten öröme van bennünk, akkor ez a gondolkodásmódunknak egy részét átírja, felülírja, és ne röstelk egy amiatt, amit örömödben teszel. Amit örömödben teszel. Ne röstel. Tékozló fiú hazaérkezik, és az apja örömében gyűrűt húz az ujjára, tiszta ruhát ad neki, levágja a hízott tulkot, nagy vígságot rendeznek. Örülnek belül, és kifejezik egy nagy lakomával, tánccal, vidámsággal, kurjongatással, nagy buli van, óriási nagy parti van. Mert annyira örül, hogy megjött a fia, akit azt hitt, hogy meghalt. Illetve hát tudta, hogy nem halt meg. Hát jöttek a rossz hírek róla. Még ha meghal, akkor nem jön az, hogy milyen szörnyű, gyalázatos életet él, és szégyentőz a családjára. Ugye, ha meghal, akkor csak meghal. Akkor gyász van. De a családra szégyentőzni hosszú időn keresztül azért az nagyon nehéz. És akkor megjön, és kezdenek el örülni. Jön az idősebb testvér, a báty, és ő meg nagyon keserű. Az apja azt mondja neki, Lukács 15.32-ben, örülnöd kellene. Végadnod kellene. Végadnod kellene. Örülnöd kellene. Egy jó néhány évvel ezelőtt, úgy, hogy 40 éve már, még a múlt évezredben, a gyülekezetünkben megtért egy nagyon rossz hívű fiatalember. Kászi volt a beceneve. A Kászi egy részeges, verekedős, duhajkodós, munkakerülő, tehát város szégyene volt. És a Kászi megtért. És az egyik nagynéném, akkor még ő sem volt megtért, egy nagynéném, mikor meghalod, hogy a Kászi megtért, hát a Kászire rá is fért. A Kászire rá is fért. Tényleg ráfért a Kászire egyébként. És a Kászi óriásit változott. Óriásit változott, de egy darabig még úgy rajta volt az a bélyeg, hogy hát a Kászi sok szégyent hozott ránk, hát a Kászi igazából senki nem örült, hogy hozzám megy. Tehát mi sem örültünk, mikor a Kászi megjött, mert most ránk fog szégyent hozni. Tehát a Kászi képes volt megtérni. Úgy, de hát, mint Zákeus, hogy befogadta Jézus. És teljesen megváltozott az élete. Amikor látunk életváltozásokat, az a kérdés, örülünk neki? A mennyel együtt örülünk egy ember megtérésének, hitre jutásának. Tudjuk-e úgy fogadni az Isten iránt érdeklődő embert a gyülekezetünkbe, a rossz hírűt mondjuk, vagy a kétes hírűt, tudjuk-e úgy fogadni, hogy igazán ide most nem botrányozni jött, hanem megtérni jött. Ide most Krisztus befogadni jött, és talán reménykedik abban, hogy itt megtalálja. Tudunk-e esélyt adni azoknak az embereknek, akik máshol nem találták meg az Urat. És most pont a mi családunkhoz, a mi gyülekezetünkhöz, a mi környezetünkhöz jön. Tudunk-e úgy tekinteni rájuk, hogy ez esély az ő számukra úgy, mint ahogy Zákeus számára esély volt, vagy a tékozló fiú számára esély volt hazatalálni. És amikor keresik az Urat, velünk akarnak beszélgetni. Pont veled. Pont veled akar beszélgetni. Mit mondjak neki? Szeresd! Beszélj neki Krisztusról! Mutasd meg az örömödet, ami van az Úrból! Erre kíváncsi, erre éhes, erre szomjas, erre vágyódik! Szeretné magának! Csak legfeljebb nem tudja, hogyan. Te vagy az, aki oda segített. Hadd éljük át együtt a szabadulásnak az örömét valaki mással. És tudjuk kimutatni azt, hogy örülünk is, hogy örülünk. Van még egy örömös történet, ez pedig Dávid. Dávid király, amikor beviszi a Fridládát a városba, Jeruzsálembe, először ugye rosszul csinálja, szekéren viszik a ládát, megbotlik az ökör, megbillen a szekér, majdnem leesik a láda, hozzányúl egy ember, húzza, és meghal. Nagy félelem van, és beviszik a legközelebbi házba, ez pont éppen Obed-Edomnak a háza volt. És eltelik 3 hónap a láda ott van Obed-Edom házánál, és elviszik a hír Dávidnak, hogy Isten megáldotta Obed-Edomnak a házát. Az alatt a 3 hónap alatt megáldotta. Nem tudom, mi lehetett az a látványos dolog, amiben ez volt a vélemény, hogy Isten megáldotta 3 hónap alatt Obed-Edom házát, de valami nagyon látványos dolog lehet, vagy dolgoknak kellett legyenek, hogy ez a vélemény kialakult. Nem csak Obed-Edomék érezték, hanem ott is volt. És akkor a Sámuel második könyvében azt olvassuk 2 Sámuel 6-ban, hogy, és akkor elhatározta Dávid, hogy most már a parancsolatok szerint léviták vállán fogják bevinni az új sátorba az Isten frigyládáját. És egyrészt volt ez az óvatosság, hogy most jól csináljuk, nehogy valamit elroncsunk, istenes módon csináljuk, és 6 lépésenként megálltak, és egy nagy hálaadást mondtak, egy áldozatot bemutattak, aztán megint mentek 6 lépést, hogy hány méter lehetett a távolság, Obed-Edom háza meg a sátor között, de akármennyi is órákba telhetett, amíg ez a menet odaért. És ahogy mentek, egyre jobban ott volt rajtuk a szabadulásnak az öröme. Tudjátok, mikor meghal Uzza, akkor nagy félelem van. Most annyira jól akarják csinálni, hogy biztos, ami biztos, túl biztosítják, és látják, hogy még élünk. Akkor oké, de még ki tudja, hogy mi lesz. Megint mennek 6 lépést, mi mindig élünk. Lehet, hogy kedves Isten előtt, amit csinálunk. Lehet, hogy most elnyerjük Isten jó indulatát. Ki tudja, milyen gondolatok voltak benne, de ahogy közeledtek, egyre növekedett bennük az öröm, és Dávid, aki vezette a csapatot, egy idő után elkezdett ugrálva, ujjongva, énekelni, táncolni, aztán a többiek is. És úgy olvassuk, lapozom csak oda a 2 Sámuel 6-hoz. Tizennegyedik vers. 2 Sámuel 6:14. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs efódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid az, és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel. Örömrivalgással. El tudjátok képzelni az örömrivalgást? Tehát ilyen néma menetbe vitték az ászlót, ugye, senki meg nem ukkan, szent lelkület, légkör van, tele vagyunk háladással, magasztalással, de nem szólunk egy szót se, nem éneklünk, nem mozdulunk semmit. Itt örömrivalgás, tánc, ugra, minden. Látványos volt az öröm, nagyon látványos volt. És a következő versben azt olvassuk, hogy de Mikál, Saul lánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Kár, hogy Mikál nem volt a menetben. Lehet, hogy jót tett volna, hogyha ott lett volna. De csak ő néző volt, megfigyelő volt, nézőközönség volt, nem résztvevő. És nem mindegy, hogy az örömben résztvevők vagyunk, vagy nézőközönség. A nézőközönségben megfogalmazódik az, hogy ez illik, vagy nem illik. Szép, vagy nem szép. Látványos, vagy nem. Pozitív, vagy negatív. A résztvevőt ez kevésbé érdekli. Ez a nézőközönséget érdekli. De az Úr öröme, akiben benne van, ő résztvevő. Ő résztvevő. Ő, a példabeszédében van egy ilyen, hogy a szívnek a bánata az ott van belül, és az örömébe se tud senki beleavatkozni. Az az öröm, ami ott van belül, az, ha nem hagyod, akkor nem tudják megfojtani. Ha nem tud beavatkozni. És amikor résztvevő vagy, akkor jön kifele az öröm. Akkor kezd kiterjedni, és az meg akar nyilatkozni. És amikor ezt kifejezzük, akkor ez nem biztos, hogy ez szép hallomány, vagy szép látomány. És Mikál abba a csapdába esett bele, hogy nem tetszett neki, hogy a hites ura táncol. Ahogy kifejezi az örömét. Még az, hogy nem tetszett neki ez egy dolog, ennél súlyosabb volt, megvetette őt. Megvetette. És a rész utolsó mondata így szól, 23. vers. Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul lányának holt a napjáig. Egy meddőséget okozott nála ez. Most átvitt értelemben, ha nem résztvevők vagyunk az örömben, de megítéljük másoknak az örülését, az örömét, elzárjuk magunkat, egyfajta szellemi meddőségbe jutunk a saját örömünk elől. Saját magunkat elzárjuk a saját bennünk lehetőségként ott levő öröm elől. Egy meddőség. Megítélek mást, elítélek mást, megvetek mást, visszahat rám. Bezárom magamat a saját börtönömbe. Ezért örüljetek az Úrban. Örüljetek. Fejezzétek ezt az örömet. Bátorítsatok másokat arra, hogy örüljenek és fejezzék ki az örömet. Legyünk az örömnek a kultúrájában, az örülésnek a kultúrájában, az örvendezésnek. Szabadjon kifejezni. Fogadjuk el egymásnak az öröm kifejezését. Gyakoroljuk magunkat az öröm kifejezésében. Ugyanis ez egy olyan pezsgő légkört biztosít, amelyben föl tudnak oldódni a gátlások, amelyben a Szent Lélek meg tud érinteni bennünket, meg tud érinteni másokat, És igazából erre van szükségünk, hogy az Isten országa, amely igazság, békesség és Szentlélek által való öröm, hogy a Szentlélek, amelynek a gyümölcse szeretet, öröm és békesség, és sorolhatnánk, hogy az Isten országa megjelenjen közöttünk. És végül az utolsó ige, Nehémiás könyve, 8. fejezet. Visszatér a nép egy része a babiloni fogságból, fölolvassák Esdrás főpapja vagy papék a törvénykönyvet, és nagy sírás jön rá a népre, mert rájönnek arra, hogy milyen távol vannak az Istennek az akaratától, a szándékától, és kezdik megérteni, hogy miért volt az az egész babiloni fogság. Sírnak, és aztán ott úgy olvassuk, hogy a léviták közé szaladtak a népnek, és mondták, hogy ne sírjatok, hát most ez az Úrnak a szent napja, az, hogy az igazság megjelent. Rájöttetek, hogy mit hibáztatok. Rendben van, de most nem kell ennyire zokogni. Hát meg van bocsátva, el van rendezve, most kezdetek el örülni, mert az Úrnak az öröme az a ti erősségetek. Az Úrban való öröm, ez a ti erőforrásotok. Most, amikor választhatjuk azt, hogy belesüllyedünk a mély depresszióba, mert annyira elrontottuk, mert annyira rosszul csináltuk. Nem is vagyunk méltók rá, hogy Isten megbocsásson, nem is tudjuk elhinni, hogy megbocsátott, semmit nem tudunk elkezdeni, mert annyira le vagyunk nyomva. Hogyan tudunk ebből fölállni? Csak úgy, hogyha kezdjük engedni, az a Szentlélek, aki hozta belénk a bűnbánatot, aki hozta belénk azt a rossz érzést, hogy elrontottunk valamit. De ugyanaz a Szentlélek nem csak az igazságnak a lelke, hanem a szentségnek a lelke is. Az a Szentlélek az örömnek a lelke is. Az a lélek a szeretetnek a lelke is. És a Szentlélek jelenlétének egy más vetületét, vagy más jellemvonását kezdjük felszabadítani magunkba. Teret adni neki. Nem csak az igazságnak. Fontos az igazság. Nagyon fontos az igazság. Ez mutatja meg, hogy valamit rosszul csináltunk. De erőt az igazság ismeretéből, önmagában abból nem kapunk. Azt mondja Pál, a törvény ismerete, az még nem segít, az csak tudatja velünk, hogy mit csináltunk rosszul. De kell, hogy tudjuk. De a Szentléleknek az öröme a szabadságot kezdi el bennünk kibontani. A megbocsátásnak az átélése, a megbocsátás elfogadása. Ez is fontos. Mert ez visz bennünk át abba, megvan bocsátva, el van törölve, szeretve vagyok, Isten szeret engem. És amikor elkezd felszabadulni bennünk a szeretetnek a befogadása, kezdjük jobban érezni magunkat, kezdünk örülni, és ennek az örömnek az erejéből kezdünk engedelmeskedni az Úrnak. Az engedelmességgel kifejezzük, hogy szeretjük az Urat. Még inkább tudunk az ő szeretetével megerősödni, még több örömünk lesz, még jobban engedelmeskedünk, még jobban szabadul fel a szeretet, és megint beindul ez a bankelmotor, meg ez a háromszög. Boldog nép az, amely tud az Úrban örülni, és tud az Úrban újongani. Kedves gyülekezet, hogy miért ezt a témát kellett hozni, nem tudom. Tegnap előtt, hogy imádkoztam, akkor ezt hozta elém Isten, valószínű, hogy valakinek erre szüksége volt. Nekem mindenképpen, tehát nekem jót tett. De kívánom azt, hogy Istennek a beszédét halld meg abból, amit elmondtam. Ne az csupán, amit én mondtam, mert ez egy dolog, amit én elmondom. De közben a Szentlélek szól hozzánk és beszél velünk. És az lenne a jó, hogyha tudnánk engedni az ő inspirációjának. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amen. Hálát adok, Úr Jézus, azért, hogy együtt lehetünk ezen a mai napon, meg az egész héten, és köszönjük, Uram, hogy itt vagy közöttünk, és nem csupán közöttünk, hanem bennünk. Jó, hogy kitaláltad, Uram, hogy ennek így kell lennie, és már a teremtésnél úgy alkotta minden embert, hogy helye legyen minden embernek a te számodra. Köszönöm, Uram. És ahogy most együtt vagyunk, és ahogy foglalkoztat bennünket a Szentlélek, hiszem azt, hogy végzel a munkádat mindegyikünkben. Amiről hallottunk, amiről olvastunk, az öröm, az örülés, az Isten országának a megnyilatkozása, ez gyakorlati módon tudjon bennünk megjelenni, megnyilatkozni, ki is lépjen belőlünk, és tudjunk mindenkit, aki körülöttünk él, megáldani azzal az áldással, amivel te megáldottál bennünket. Uram, köszönöm neked, hogy nem rejthető el a hegyen épített város, az, amikor bennünk élsz, és amikor megjelensz rajtunk keresztül, akkor ez vonzó mások számára, és akarunk is vonzani hozzád másokat. Mi magunk is egyen-egyenként még inkább veled járni, még nagyobb területet átengedni az életünkből neked, még inkább hagyni, hogy használj bennünket, vegyél birtokba, és még inkább képviselni téged, hiszen rád vágynak az emberek. Várják azt, hogy megjelenjenek az Isten fiai, akik Istent képviselik. Ilyenek akarunk lenni, Uram. És köszönjük, hogy a ma este is ehhez közelebb segítettél bennünket. Kérjük a kegyelmedet, hogy az igének, a te beszédednek ne csupán hallgatói, hanem tevékeny megvalósítói tudjunk lenni. És köszönöm, Uram, hogy elkészítetted számunkra az örök örömöt, azt a dicsőséget, amely vár ránk, a honpolgárságunkat, az állampolgárságunkat a mennyben. Köszönöm, Uram, hogy mindegyikünk számára elkészítettél egy győztes koronát, egy koszorút, amelyet meg is fogunk kapni, amikor megérkezünk hozzá. Uram, hadd lebegjen ez a lelki szemeink előtt, és tudjon bennünket feltölteni naponként új erővel, új reménységgel és új örömmel. Mindaz, amit eddig tettél értünk, és amit ezután megadsz a te hatalmas váltságművedből, hogy ez a mi örömünk, és ez a mi dicsőségünk, ez a mi reménységünk. És hadd éljünk már itt a föld életünk során, benne ebben a különös mennyei klímában, és tudjuk ezt árasztani a körülöttünk elők számára. Uram, dicsőítünk téged, hogy velünk vagy, köztünk vagy, bennünk vagy. Amen.